Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, háladással állunk meg előtted a nyugalom napján, megköszönve a lehetőséget, hogy a te házadba lehetünk, hogy elcsendesedhetünk, hogy megáldod és megszenteled a mi napunkat azzal, hogy találkozásunk lehet te veled. Köszönjük Istenünk, hogy a te igéd élő és ható, hogy soha nem változik, és mindig ugyanazzal az erővel állhat előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is a te igéddel élhetünk, hogy megadod ezt a kegyelmet, hogy mint tükörben megláthassuk magunkat, hogy az életünkön tudjunk változtatni, és hogy teret engedjünk a te változtató munkádnak, a te szent lelked erejének. Úgy állunk előtted, Urunk, mint akik látjuk és tudjuk, hogy emberek vagyunk, bűnnel terhelt emberek, engedetlenségekkel és lázadásokkal teljesen. És mégis látjuk azt, Urunk, hogy te bennünket meg tudsz szabadítani, és meg tudsz újítani, és neked minden lehetséges. Formáld át a mi szívünket, életünket, és add, hogy minél inkább lehessünk a te gyermekeid és a világosság hordozói ebben a világban. Urunk, így taníts most bennünket, áld és szented meg ezt az alkalmat, a te szent lelkeddel, jelenléteddel, a Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Ámen. Hallgassátok meg az Istenek ígéjét, úgy, ahogy megszólít ma bennünket Sámuel első könyvének a 16. fejezetéből, az első 13 versből. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj, elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magadal egy üszőborjút, és ezt mond: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és ezt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta: biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekints a megjelenésére, sem termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: minden fiad itt van-e? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: üzenj neki azonnal is, hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az elmúlt hetekben úgy tudom, hogy a Biblia órán, a keddi Biblia órán is volt szó a kiválasztásról. Több hete téma ez a gyülekezetben, elő-elő kerül az alkalmakon. És így hozta elém Isten ezt az igét, ami számomra nagyon beszédes arról, hogy Isten milyen módon választ ki, hív el embereket szolgálatra. Milyen módon választ ki valakit, és ad neki fontos feladatot, amely által mások életét is majd megváltoztathatja. Dávid király felkenetését olvastam fel most közöttetek, ami bizonyára nagyon ismert. Nagyon sok igehirdetés, talán evangelizációk is hangzottak már erről. Olyan igeszakasz ez, amelyből mégis tudunk-e mai napra is az Isten kiválasztásáról tanulni, arról, hogy hogyan bíz meg Isten feladattal, hogyan hívja el az embert. És talán ráismerhetünk a mi saját életünkre, és megérthetünk, és megtapasztalhatunk valamit abból, hogy mi az a feladat, amit Isten nekünk adott. Mi végre vagyunk-e világon? Miért engedte meg Isten, hogy megismerjük őt? Mi a célja a mi életünkkel? Dávid királyról nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Nagyon sok információnk van róla a Bibliában. Talán az egyik olyan személy, akiről a legtöbbet tudunk, az életéről, erősségeiről, harcairól, bukásairól, és még az énekeiről is, hiszen a Zsoltárok könyvében Dávidnak nagyon sok éneke található. Dávidról mégis amellett, hogy király volt, egy Istennek tetsző, Istennek kedves ember, akinek a királyságáról azt mondta, hogy az ő királyi széke örök marad Izraelben, és valamilyen módon az ő házából, az ő leszármazottai közül kerül majd ki a Messiás, az örök király. Mégis ebből és ezeken kívül én azt szeretném most kiemelni az ő életéből, hogy Dávid egy kiválasztott ember volt. Egy olyan ember, akit az Isten kiszemelt, és alkalmassá tette arra a feladatra, amire ő elhívta. Nem azért nagyszerű, mert szuperhős. Nem azért nagyszerű, mert olyan képességekkel rendelkezik, amivel senki más a világon. Hanem azért, mert Isten kiválasztotta őt, ő pedig hallgatott az ő hívására, és engedelmeskedett neki. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni ezen a mai Isten tiszteleten, hogy Isten az embert megmagyarázhatatlan, érthetetlen módon, de mégis az ő nagy kegyelméből is, szent elhatározása alapján kiválasztja, kiszemeli. Érdekes szó ez, és itt most elsősorban a szolgálatra való kiválasztásról beszélek. Tudjuk, hogy beszélünk Kálvin alapján kiválasztásra az üdvösségről, a Jézus Krisztusban való útról, de most arról szeretnék beszélni, és arra teszem a hangsúlyt, hogy Isten bizony egy konkrét szolgálatra, hivatásra hív el és választ el bennünket. Amikor megteremtett, és amikor a világra engedte, hogy szülessünk, akkor már benne volt az ő tökéletes tervében, hogy mi lesz a mi feladatunk. És nem csak olyan nagy hatalmas világ megváltó dolgokra kell gondolni, mint amire egy nagy hősnek a feladata, hanem arra a szolgálatra és arra a hivatásra, amelyre Isten elhívott bennünket. Jó ezt tudni, mert az embernek biztonságot adhat. Tudhatja, hogy az Isten kezébe van, és ha olyan helyzetbe is kerül, amikor látszólag az élete céltalan vagy értelmetlen, akkor is ott van az, hogy Istennek gondja van rá, kiválasztotta, feladatot adott neki, és ezt a tervet, amit az ő életén keresztül akar, véghez is fogja vinni. Sőt, Isten még olyan dolgokra is bízhat bennünket, amikor látszólag rossz dolgokból lesz valami jó. Teszi ezt a Dávid életével is, hiszen Dávidból király lesz, és tudjuk, hogy Istennek a királyság intézménye nem volt kedves. A királyság Isten akarata ellenére jött létre az ő megengedő akaratával, igaz, Izraelben, hiszen ő bírákat adott a népnek, de a nép olyan akart lenni, mint a többi nép, és ő kért királyt. És Saul az első király megbukott, eltávolodott Istentől, és Isten ebből a királyságból, ami önmagába véve nem jó, ebből mégis jót fog kihozni a Dávidon keresztül. Az ő kiválasztottja tehát, életet teremt és áldást visz oda, ahol önmagától nincsen élet és nincsen áldás. Nincsenek tehát véletlenek. És Sámuel sem véletlenül megy el oda Betlehembe és választja ki Isai házát és abból Dávidot, hanem Isten vezetése alapján. Nincsenek véletlenek, csak az isteni gondviselés, amely körülveszi az ő életünket, a mi életünket. Nos, nagyon megdöbbentő az, ahogy Sámuel elé viszik Dávidnak a testvéreit egyiket a másik után, és elhangzik felettük az az egy nagyon érdekes mondat. Őt nem választotta ki az Úr. Aztán hozzák a másikat, és azt mondja Sámuel, őt sem választotta ki az Úr. Ez azt jelenti, hogy őket Isten valahogy elfelejtette? Korán sem, hanem azt jelentette, hogy nem arra a feladatra választotta őket ki, hanem valami másra, amiről nem tudósít a Biblia. Isten pedig egészen odáig vezeti Sámuelt, hogy fel tudja kenni Dávidot, hogy megtalálja őt, aki az ő szíve szerint való király lesz, és megkapja a felhatalmazást a szolgálatra. Nagyon fontos ez ezen a ponton, hogy Dávid nem úgy lesz király, hogy neki valami angyal kijelenti, hogy te holnaptól király leszel, hanem Sámuel, mint szolga, oda megy és felkeni őt. A felkenetés egy olyan fajta beiktatás volt, egy olyan rítus eljárás, ami azt jelentette, hogy innentől fogva ő a jogos király Izraelben. A felkenés felhatalmazást jelentett arra a feladatra, és ez nagyon fontos a Dávid szolgálatára nézve, hiszen így lehet igazán jó király, hogy megvan az Istentől való felhatalmazása és felkenetése. Hogyan nyerhetünk mi felhatalmazást az Istentől? A kenet a Szentléleknek a szimbóluma bizonyos bibliai összefüggésekben. És én hiszem, hogy az Isten lelke az, aki velünk megérteti a mi kiválasztásunkat, szolgálatunkat, feladatunkat. Az Isten lelke az, ami elpecsételni a mi életünket, a Jézus Krisztussal való kapcsolatra is. És az Isten lelke az, aki felhatalmaz bennünket a szolgálatra, a bizonyságtételre, és arra a hivatásra, amelyre rendeltettünk. Mert bizonyára tudjuk, hogy nem csak lelkipásztorként lehet keresztény emberként szolgálni, hanem ott azon a helyen, azzal a munkával, amit Isten ránk bízott, lehet az ő dicsőségére élni, és ugyanúgy Istent magasztaló és dicsérő életet élni. Szeretném most egy pillanatra felhívni a figyelmet ebben az összefüggésben Sámuelre, aki egy engedelmes szolga volt, és ő is ki volt választva arra a feladatra, amit ő ellátott. Láthatjuk itt őt, mint idős prófétát, akinek bizonyos szempontból háttérmunkája van. Nem ő lesz az, aki uralkodni fog Izraelen, és nem az ő fiai, hanem Dávid. Neki úgy mondhatjuk, hogy mellék szerepe van ebben a történetben. Ő keni fel Dávidot, de ő egy engedelmes háttérmunkás. Milyen nagy szerepe van az ilyen embereknek. És milyen sok ilyen ember kell a keresztény egyházba. Aki nincs előtérben, akit nem lehet ismerni arcról, aki nem mozog az emberek között, de szolgál engedelmesen Istennek. Isten ugyanis nem csak olyan feladatokra választja ki az embert, ami látványos. Nagyon sok áldott imádkozó ember van ezen a világon, és nagyon sok áldott imádkozó ember tart meg, idézőjelben, gyülekezeteket, szolgálókat az ő imádságával, az ő közben járó imádságával, ami kedves az Istennek. De bővíthetem a kört, mert minden olyan dolog és szolgálat, amit az Isten dicsőségére végzünk, akár itt a gyülekezetben, akár az otthoni életünkben, az ilyen Istennek kedves háttérszolgálat. És Isten látja ezeket. Látja azt is, aki tud háttérbe maradni, és ott teszi a dolgát becsülettel. És ez ugyanúgy kiválasztás dolga. És ez ugyanúgy hűségnek a dolga. És ez ugyanúgy Isten dicsőségét szolgálja. Aztán egy fontos életszabály az, amit az igéből még ki szeretnék emelni nektek. Nagyon megállított, bár ismertem ezt az igét már elég régen, de újra önvizsgálatra indított. Azt mondja Isten Sámuelnek, mikor ott látja a Dávid testvéreit, hogy jönnek elé, hogy Sámuel nem az a fontos, amit lát az ember. Te tekinted az ő szép termetüket, mondjuk magas növésüket, jó kiállásukat, hogy alkalmasok lennének-e királynak, de nem látsz a szívekbe. Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Nem az a fontos, amit lát az ember. Miért érdekes ez? Mert egy olyan világban élünk, ahol az a fontos, amit lát az ember. Ahol az a fontos, amit látunk, ahol a látható dolgok a legfontosabbak. Ami létezik, ami kézzel fogható. Az a fontos tehát a mai világban, amit lát az ember. És az a fontos, amit hall az ember. És az a fontos ember, akiről hallunk. Aki benne van a médiában, aki szerepel. Az a híresség, akiről beszélnek. Így működik a világ. Vajon mi az, ami a mi életünket meghatározza. Nem vonhatjuk ki magunkat a világ erői és keretei alól. De vigyázzunk, mert ha csupán a láthatókra nézünk, akkor elfelejtünk valamit. Azt, hogy a mi reménységünk és keresztény hitünk nem e látható világra szól, hanem e látható világon túlra, ami reménységünk ezen túlmutat. Vigyázzunk, mert nem az a fontos csupán, amit lát az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És itt értünk el ahhoz a ponthoz, amely meghatározza a mi egész életünket, hogy be tudjuk-e tölteni azt a hivatást, szolgálatot, mindennapi feladatot, amelyre Isten elhívott minket, és kiválasztott, hogy ebben a világban éljünk. Az a kérdés, hogy kié a szívünk. Az a fontos, ami a szívben van. Mit lát Isten a mi szívünkben? Nyilván sok minden van az ember szívében, bensőjében. Sok minden van benne. De vajon ki ott az Úr? Mert ha Isten az Úr, és övé az a hely, akkor ott abban rend van. És ha néha egy kicsit rendet kell benne tenni, az nem okoz gondot, és az Istene való kapcsolatban ezt meg lehet tenni. De ha káosz van, vagy üresség, azt is látja az Úr, és azt pedig szeretne rendbe tenni, és azt pedig szeretné betölteni. Isten azt szeretné, hogy az életünkben a külső és a belső között összhang legyen. Azt szeretné, hogyha önazonosságban tudnánk élni. Ebben tud segíteni ő. Ebben tud rendet teremteni a mi életünkben. Az én szívem vágya is az, hogy amikor Isten a szívemben néz, akkor azt mondhassa, igen, ez az ember nem tökéletes, de az én gyermekem, engem fél, hozzám tartozik, ezért kedves nekem. Szükségünk van megújulásra, naponként és odaszánásra, Uram. Csak úgy tudom betölteni azt a küldetést, amit te kiválasztottál, csak úgy tudom a mindennapjaimat is végigélni és végezni a feladataimat. Ha az én szívem a tiéd, ha az életem te veled rendben van, ha a tiéd vagyok. És egy utolsó dolog, amit az igéből ki szeretnék emelni, az az, hogy miután Sámuel felkeni Dávidot, egy csodálatos dolog történik ő vele. Az Úr lelke száll rá. Isten szent lelke száll Dávidra, és azt olvassuk, hogy vele is marad. Pár verssel korábban, és majd később is olvasunk arról a Sámuel első könyvében, milyen az, ha valakit elhagy az Isten lelke. Rettenetes. Saul királytól eltávozik az Isten lelke, és nagyon mély lelki állapotba kerül, és nagyon üres és elhagyatott lesz. Dáviddal pedig vele volt és vele maradt az Isten szent lelke. Ez lehet mindannyiunknak a vágya. És ez, amit kérhetünk, és hihetünk is, hogy ha őszintén kérjük, akkor Isten meghallgat bennünket, és az ő gyermekeiként velünk lesz úgy, hogy az ő szent lelkét adja nekünk. Úgy, hogy minden helyzetben érezhetjük és tapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Úgy, hogy megvallhatjuk az apostollal együtt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus a Szentlélek által. Ezt a pecsétet adja Isten arra, hogy a mi mindennapjainkat úgy tudjuk élni, ahogy az neki kedves. Tudjátok, nagyon sok olyan embert látok a világban, aki nagyon sok mindent tud, nagyon képzett, nagyon sok élménye van az életből, nagyon jól kihasználta az életet, csak éppen nem tudja, hogy hol van a helye. A keresztény ember, akit Isten megszólított, és elhív és kiválaszt, és szolgálatba és hivatásba helyez, az ezzel a töblettel rendelkezhet, hogy tudhatja, hogy hol van a helye. És hogyha ez a hely változnék is, akkor megtalálhatja, hogy a következő életszakaszban hol lesz a helye. Mert Isten lelke nem csak, hogy velünk van és veletek van, és nem hagy el benneteket, de akárhová is mentek, veletek is marad. Ezt a közösséget kívánom, hogy megéljétek, tapasztaljátok meg, értsétek meg és fejtsétek meg a kiválasztásnak és a kiválasztottságnak a titkát. És tudjátok betölteni a ti élethivatásotokat, amire Isten elhívott benneteket, akármi is legyen az, az ő dicsőségére, és így lehessen boldog és teljes a ti életetek. Ámen. Mindenható atyánk, úgy állunk meg a te színed előtt, mint akik tudjuk, hogy a te szavad világokat teremtett, a te szavad élet és erő, ami számunkra. Urunk, a te szavadból azt olvastuk, hogy nem az a fontos, amit lát az ember. Bocsáss meg, amikor csak a láthatóakra nézünk, és bocsáss meg, amikor képtelnek vagyunk elvonatkoztatni attól, ami a szemünk előtt van, a körülményeinktől, attól, ami az érzékszerveinken keresztül bejut a mi tudatunkba. Könyörülj rajtunk, amikor nem vagyunk képesek hinni, reménykedni és túllátni azon, ami körülöttünk van. És bocsáss meg, Urunk, amikor ami szívünkben sem teljesen tiszta, hogy kicsoda is ott az Úr. Kérünk, Urunk, hogy így formálj át bennünket. Változtass meg, tégy újjá, teremts újjá. És könyörünk, hogy tudjuk megtalálni azt, és megérteni és elfogadni azt a hivatást, szolgálatot, azt az életutat, amelyre kiválasztottál bennünket, hogy be tudjuk tölteni a mi földi küldetésünket, és tudjunk úgy élni a világban, hogy ezzel a nagy nevedre dicsőséget hoz, Urunk. Ez, hogy minden vágyunk, És vágyunk arra, Urunk, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy Te szent lelkeddel velünk vagy, és nem hagysz el bennünket. Így kérünk, hogy töltsd be a mi szívünket, maradj velünk minden napon a világ végezetéig. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik terheket hordoznak, fájdalmat hordoznak, gyásznak a terhét hordozzák. Imádkozunk azért a családért, amely most emlékezik arra, hogy elvesztették az ő szerettüket két esztendeje. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akiknek a fájdalom a szívükben nem engedi meglátni a Te utadat és Téged magadat. Küldet a vigasztaló szent lelkedet, erősítő, pártfogóul. És könyörgünk, Anya Szent Egyházunkért és magyar nemzetünkért. Újíts meg ezt az egyházat, ezt a népet a Te nagy neved dicsőségére. Hallgass meg, kérünk, Urunk, Istenünk bennünket. A Te szent fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti pedig növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.